Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez valóban a bundás kenyér, erre utalt az iménti szignálunk is. Balla Ákos pedig a vonalban, aki a Balla ingatlan főnöke. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, és köszönöm a kedves hallgatókat!
Jó reggelt, szia!
Na hát itt a hangzatos cím, hogy behúzta a féket az ingatlan piac, trendforduló jöhet. A folytatást nem mondom, mert itt megoszlanak a vélemények, hogy itt mi következik ezután. Tehát az mit jelent, hogy behúzta a féket az ingatlanpiac? Mindig azt szoktam mondani, hogy persze behúzta a féket bármi, de sose lesz olyan olcsó az ingatlan, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
Ebben igazad van, és itt nincs is ellentmondás, hiszen egyébként ugye az ingatlan piacon mindenféleképpen, hogy azt is meg kell, hogy nézzük, hogy mi történik rövid távon, mi történik hosszú távon, sőt valójában az ingatlan piacon igazából 10 éves ciklusokat, 10 éveket kellene, hogy áttekintsünk, és hogyha ezt így tekintjük most is, akkor azt kell, hogy észrevegyük, hogy valóban az ingatlannak az értéke, tehát a forintban kifejezett értéke évről évre emelkedett, sőt ugye óriási emelkedett az elmúlt években, viszont amit nem szabad elfelejteni, hogy ezek mellett van egy óriási infláció a mai nappal, amit érzékelünk, hogy ha bármit vásárolunk, legyen az élelmiszer, vagy bármilyen termék, de a szolgáltatásoknak az ára is szépen lassan megy föl, hiszen egyébként ez beárazódik, ami ugye most körülöttünk zajlik a világban minden termékbe. És viszont az ingatlanoknak az ára, azt veszük észre, hogy egyre inkább elszakad ettől az inflációtól, tehát az infláció mértékét nem követi, nem indult el az infláció növekedésével az ingatlanár, és nem is várják ezt az ingatlanpiacot, vagy a gazdaságot elemző szakemberek. Emiatt viszont valójában csökkenni fog az ingatlanok értéke, csak nem a forintban kifejezett értéke, hanem ugye nem tartja meg az értékét.
Hanem miben, napraforgóolajban kifejezett
miben
értéke?
Miben kagylóhéjban, vagy miben kifejezett értéke?
Úgy értem, hogy ugye forintban kifejezett értéke forintban ugyanannyi lesz, de a valós értékét, tehát az értékét nem növeli, nem tartja meg, tehát úgymond elinflálódik egy picit az ingatlannak az értékéből. Azt is lehet, úgy is lehetne ezt fogalmazni, hogy évek óta arról beszélgettünk, hogy olyan magasak az ingatlanárak, hogy vajon egy lufi alakult-e ki az ingatlanpiacon, és ugye a lufi szokott kipukkanni, ugye itt a közgazdasági szavakat, vagy ugye alapvetően ugye a gazdasági sajtó is, hogy a lufi kipukkanását szoktam mondani. Én most ugye azt mondom, hogy nem kipukkanni fog ez a lufi, hanem egy picit leereszteni ebből a szempontból, hiszen hogyha 2 évig nem követ egy viszonylag magas inflációt, tehát egy 10%-os vagy annál magasabb inflációt 2 éven keresztül nem követ az ingatlanár, akkor ez azt jelenti, hogy valójában 20-30%-ot veszít majd az értékéből. Ez egyébként teret, lehetőséget ad majd azok számára, akik azt mondták, hogy már nem tudnak ezen az értéken ingatlant vásárolni, ilyen magas ingatlanáron nem akarnak ingatlant vásárolni. Számukra ez egy pici reményt jelenthet, hiszen ugye akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit kivárnak, akkor újból lesz erre lehetőség.
Na de most én ezt úgy logikázom ki, ezt nem vagyok közgazdasági szakember, mint ahogy vagyunk ezzel így páran, hogy ugye van az infláció, ami ugye nevezzük úgy, hogy a pénz vásárló értékének a romlása, vagy a romlása, mert inflációról beszélünk, ugye ezt jól mondom? Nagyjából
igen.
Jó? Mi történik? Az ember elmegy a boltba, látja azt, hogy mondjuk, amit eddig 5000 forintért tudott megvásárolni a kosarába, ugyanazokat a termékeket a következő héten 10000 forintért tudja megvenni. Ezzel egy párhuzamosan, ha esetleg tervezte is volna az ingatlan vásárlást, egyre távolabb kerül attól, hogy ingatlant vásároljon, mert hogy egyre több pénz kell ahhoz, hogy életben maradjon. Ez mit eredményez? Egyre kevesebben akarnak ingatlant vásárolni, ezért aztán kényszerűségből, ahogy ez a piac törvényei szerint szokott lenni, elkezd lemenni az adott terméknek, ez esetben az ingatlannak az ára.
Vagy ugye? Még a hitelek fenntartják az érdeklődést.
Vagy ez így van? Vagy
ugye a hitelek, nagyon fontos szempont a hitelek, amit említettetek az előbb. A hitelek sajnos már eltűntek, úgymond a piacról. Itt azért tűntek el, hiszen jelen vannak, de valójában ugye most már olyan magas hitelkamatok vannak az alapkamatnak köszönhetően, hogy nagyon kevesen szeretnék ezeket a hiteleket fölvenni. Tehát ez abban az irányba mutatna, amit az előbb mondtál, hogy eltűnnek a vezők, csökken a forgalom és zavar keretkezik az ingatlan piacon. De valójában ugye pont az inflációnak van egy másik hatás, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy bankban tartsák a pénzüket, vagy otthon készpénzben tartsák a pénzüket, és ugye ezért ugye ingatlant vásárolnak. Tehát miközben egy nagyon komoly szegmens kiesett a piacról, ez ugye a hitelből vásárlók, maradtak továbbra is a készpénzesek, és megjelentek a befektető vezők. Befektető vezők alatt nem külföldi befektetőket értek, hanem azokat az átlag embereket, akik azt mondják, hogy jó helyen van az ingatlanban a pénzük, mint bárhol máshol. És ugye ez azt jelenti, hogy vannak pozitív, negatív belépők, kilépők ugye ezen a piacon, tehát vannak pozitív, negatív jelenségek, és ezen a piacon ez egy viszonylagos egyensúlyt teremt. Egy pici csökkenésre számítunk, tehát egy 10-20, maximum 30%-os csökkenésre számítunk a forgalomban, de ez a forgalom csökkenés még mindig nem annyira drámai, hogy ez egyébként elindítsa az árakat lefelé. Tehát ez is egy oka arra vonatkozóan, hogy az árak valószínűleg ezen a szinten fognak maradni, ahol most vannak. De ezek ugye csak különféle gazdasági eseményeknek a várt hatásainak az elemzései, és ugye ennek ugye az, hogy ebből a tények hogyan alakulnak, azt pedig majd csak utólag fogjuk tudni meglátni. Sajnos, hogy itt az elmúlt években folyamatosan olyan dolgokat is kellett, hogy tapasztaljunk, mint például ugye a Covid vagy a háborús helyzet, amikkel korábban nem tudtunk számolni, és ugye ezek meglepetéseket okoztak. Ilyen meglepetés azt gondolom, hogy lehet továbbra is, de például a Covidra visszatérve csak egy gyors gondolatot, nem lehet azt mondani, hogy a Covid csak negatív hatása volt az ingatlanpiacra, mert például az agglomeráció Érdés környékén kifejezetten pezsgett az ingatlanpiac, amikor egyébként ugye nagyon sokan Budapestről ki akartak költözni egy kicsit zöldebb, egy kicsit szellősebb, egy kicsit kertesebb lakóvezetbe. Tehát ezek a hatások sokszor pozitív és negatív hatások együtt, és nagyon-nagyon meg kell, hogy nézzük, hogy vajon a mérleg serpenyőjében a pozitív vagy a negatív hatások lesznek többségében.
De mi van azokkal, akik nem befektetés szempontjából gondolkodnak, fiatalok szeretnének
lakni valahol,
házat szeretnének venni, kertes házban szeretnék felnevelni a gyerekeiket. Ezek az ingatlanok most már mondhatjuk azt, hogy itt az agglomerációban is eléggé horror áron mennek, ahhoz képest, ami mondjuk, hogy 6-7 évvel ezelőtt volt. De hát a fizetések azért nem alakultak ilyen szinten, tehát ami mondjuk, hogy régen 30-40 volt, az most simán van 70-80, akinek régen volt 200 000 fizetés, annak nem biztos, hogy van 400 000 forint fizetése, például havi szinten. Tehát innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy távolabb kerültek az emberek attól, hogy saját ingatlant vásároljanak?
Nagyon távol kerültek azok, akik ugye semmilyen megtakarítással vagy mostani ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek, mert hogyha valaki elad és vesz, ugye akkor csak a különbséget kell ugye kipótolnia, és ez a különbség általában még valamilyen módon tolerálható, hiszen hogyha az emberek egy kisebb lakásból egy kisebb házba mennek, és itt szépen lépdelnek erőre, akkor ez egyébként megtakarításból és kisebb hitelekből még megoldható. Most ugye a nagyugrásoknak nincs itt a lehetősége, hiszen egyébként egy nagyon hitelt a mai hitelkamatok mellett nem lehet fölvenni, és ugye sajnos spórolni is nagyon nehezen tudnak az emberek a fizetésükből. Ennek rövid távon nem tesz jót az infláció, hiszen ahogy az előbb ti is ugye megállapítottátok, többet költünk a hétköznapi életre, de vélhetően azért a következő években a bérek is, ha nem is olyan mértékben emelkednek, mint az infláció, de fölfelé fognak menni. Ez azt jelenti, hogy pár év alatt kialakulhat az a helyzet, hogy az ingatlanárak ugyanazon a szinten maradnak, mint most, de a bérünk több lesz, vagy az átlagos bérszínvonal magasabb lesz, akkor egy picit könnyebb helyzetbe kerülnek pár év múlva azok, akik ingatlant szeretnének vásárolni. Most kifejezetten a fiatalokra gondolok, pályakezdőkre gondolok, akiknek ma egy szinte egy kilátástalan helyzet. Ma ugyan hitel lehetőséget is az előbb elmondtam, hogy nincs jelen a piacon, hiszen közel 10%-os kamatok mellett nem fognak sokan fölvenni hitelt. Ennek is vissza kell, hogy csillapodjon, vissza kell, hogy nyugodjon egy 5-6%-os hitelkamat szintre ahhoz, hogy ez egyáltalán vállalható legyen azok számára, akik ezt fölveszik. Tehát a következő 1-2 évben a készpénzes vásárlókra számítunk, arra, akik eladnak és vesznek az ingatlanpiacon, vagy azoknak, akiknek készpénzük van, és ezt befektetni szeretnék az ingatlanpiacon, és utána azért valószínűleg pár év alatt, hogyha újra visszarendeződik a piac, akkor visszatérnek azok a vásárlások, ahol a hitelfelvevési kedv lényegesen nagyobb, illetőleg ugye remélhetőleg addigra a bérek és az ingatlanoknak az aránya is egy picit visszavillan.
Az ingatlanpiac az nem egy olyan területe a nem tudom minek, amire érdemes lenne mondjuk úgy vigyázó szemeket vetnie mondjuk egy ország vezetésének. Nyilván nem egyszerű, mert hogy ugye egy piaci alapon működő játéktérről van szó, de hát ez egy tragikus helyzet, hogy képtelenség épkézláb módon lakhatáshoz jutni, már amennyiben saját tulajdonban gondolkodik az ember, ez az egyik kérdésem, és a másikat majd felteszem utána, ha esetleg erre van válasz.
Az ingatlanpiac a világ bármely pontján kiemelt figyelmet kap a politikától, hiszen ugye nagyon széles réteget lehet megszólítani bármilyen ingatlanpiachoz kapcsolódó beavatkozással, cselekménnyel. Egyébként ugye ehhez kapcsolódott a hitelezésnek alapvetően ugye a regulázása, hiszen ugye nem az állam direkt avatkozott be, hanem azért rendbe rakta azt a hitelezést, ami a devizahitelek után azért elég egy elvadult, elromlott állapotban volt. Ez mindenféleképpen egy pozitív hatás volt. Nem kifejezetten ingatlanpiaci hatás volt ugye a családok támogatása, de valójában ez is az ingatlanpiacon csapódott le.
Hát oké, de az mondjuk inkább árfelhajtó hatása volt, nem annak, hogy ezt csokoztak, meg nem tudom mi. Tehát mindenki elkezdett hirtelen csokot felvenni, meg bevállalni a gyerekeket, és akkor ugye ingatlan is kell hozzá, kaptak ilyen-olyan támogatást az ingatlanra, ez ugye felturbózta egy kicsit ugye az építőipart, nem is kicsit nagyon, tehát napi áras lett gyakorlatilag az OSB lap, tehát hogy ez nem feltétlenül a pozitív része ennek a dolognak.
Hát itt volt ilyen áfa csökkentés is benne, ami aztán utána nem jelentkezett nyereségként a végfelhasználóknál, hanem tulajdonképpen megmaradta az építőipari vállalkozóknál.
Összességében azért, hogyha a hatásokat nézzük, akkor ez pozitív hatás, hiszen nagyon sokan jutottak lakáshoz, egyáltalán a kedv vagy a jó hangulat ugye nagyon fontos a piacon, hiszen az emberek, hogyha látják a lehetőségeket, akkor mennek ki az ingatlan piacra, és akkor néznek szét, akkor tudnak ugye vásárolni, és ugye bekövetkeztek a vásárlások. Ezzel ne felejtsük el, hogy több százezerre család él ma az építőiparból, akár kisebb, nagyobb vállalkozásokat nézünk, tehát itt nem csak a cég tulajdonosok jártak ezzel jól, akik építőiparral foglalkoztak, hanem azok a munkások, akik ma már mondjuk, hogyha burkoló, akkor nem 2000 forintért burkolnak négyzetméterenként, hanem 8000 forintért. Példát mondtam, és ennyiben többet
hisznek a családjuknak.
Tehát ez egyik oldalról, hogyha mi burkoltatunk, akkor ugye ez nekünk hirtelennyében rossz. De hogyha megnézzük azt, hogy azért az építőiparban több százezer ember lényegesen magasabb bért keres, és ők is ugye családokat tartanak fenn, vagy maguk is ingatlanokat vásárolnak, akkor ez ott is azért mindenféleképpen egy széles réteget elérően jó hatást fejtett ki. De ha arra gondoltok, hogy hogy lehetne még szélesebb körben, vagy még nehezebb helyzetből indulókat segíteni, akkor az viszont a bérlakás program lehetne, ebben viszont országos lemaradásban vagyunk, az teljesen igaz. Ebben ugye az önkormányzatok néha megpróbálnak egy-egy ilyen 50-100 lakásos projektet indítani, vagy valami kisebb megoldást találni, de ez nagyon-nagyon kevés, tehát ez nem önkormányzati, ez látszik, hogy ez túlmutat az önkormányzatokon, ez egy állami beavatkozást igényelne, és nem ilyen 100 lakásos mint a projektekben, hanem alapvetően éves szinten legalább 10 000 bérlakásban. Ennyi viszont nem épülni is tervevéve, tehát itt van egy óriási lemaradás, amit orvosolni kellene. Európában egyébként ez bárhol máshol már jobban jelen van, egy szabályozott bérlakáspiac, egy állami bérlakásépítés, ez nagyon hiányzik Magyarországon. Azt gondolom, hogy ez lehetne az, ami sok mindent megváltoztathatna. Csak ugye amennyiben mondjuk egy 10 000 lakásról beszélünk a bérlakáspiacon, akkor rögtön mindenki fölveti azt, hogy ez olcsó lesz, vagy drága, lesz korrupció vele, vagy nem lesz korrupció, és ez csak az építés volt, arról nem is beszélünk, hogy ki fogja ezt megkapni, ki fogja ezt üzemeltetni, ki fogja ezt használni. Tehát ez egy elég problémás témakör azok mellett, hogy nagyon nagy szükség lenne rá.
Tudom, mi jutott eszembe most? Időjárással kapcsolatban múlt héten beszéltünk az időjárásos emberünkkel, és ugye azt találtam mondani, hogy a Földön adott számú vízmolekula van. Mindegy, elhangzott ez a mondat, tök mindegy, hogy miért. A lényeg az, hogy én azt gondoltam, hogy Magyarországon adott számú ember lakik, és ehhez képest folyamatosan épülnek az új ingatlanok. Tehát, hogy és mondjuk lakóingatlanok. Akkor azok, akik elköltöznek az új lakóingatlanba, tehát az a logika nekem, hogy a végén egy csomó lakás üresen marad, hiszen ezek az emberek, akik adott számú
Nem lettünk többen, inkább kevesebben.
Ezek ugye átköltöznek egyik lakásból a másikba, és az a másik lakás ugye megtalálja az új gazdáját, de aztán az új gazda, aki elköltözött valahonnan, ott hagy egy lakást üresen, ami senkinek nem kell. Tehát, vagy azokat lebontják, vagy ez hogy van a fluktuáció az ingatlan piacon?
Egy demográfiai tényt vegyünk figyelembe. Alapvetően van egy vidékről Budapestre történő elvándorlás, és ugye ebből a szempontból, amit ugye említettél, az úgy helyes, hogy ez egy láncolat, tehát valaki mindenhonnan valahol elköltözik és költözik valahova, de a lánc legvégén sajnos az elnéptelenedő kis települések vannak. Jellemzően, ahol nincsen munkaerő, nincsen infrastruktúra, nincsen óvodaiskola, posta nagyon sok esetben, minimális bolthálózat van, tehát ezek a haldokló kis települések az elszenvedői ennek. Miközben a sor elején alapvetően a budapesti legjobb kerületek állnak, ahol mindig az emberek ott szerettek volna lakni, vagy az agglomeráció például, ami ugye nagyon fölfejlődött az elmúlt években. Az agglomerációs települések sok esetben duplázták a lakosszámukat, de ezek mellett ugye azt kell, hogy figyelembe vegyük, hogy valahol Borsodban meg egy településnek meg fele annyi a lakosszáma, mint 20 évvel ezelőtt, és nem perspektíva oda visszaköltözni. Ugye erre is volt egy állami program, ez a falusi csok volt, ami ugye a vidéki embereket próbált egy kicsit megkötni, az életkörülményeiket javítani, de azért ez össze nem mérhető azzal az elszívó hatással, amit Budapest és környéke képes kifejteni országosan. Tehát ide költöznek azok az emberek, akik hátrahagyják az ingatlanaikat, és ott ugye ezek általában családi házak, előbb-utóbb ezek szinte összedőlnek, bedől a tető, tehát valami tényleg egy borzasztóan rossz állapotba kerülnek ezek az ingatlanok.
Ezzel kéne kezdeni valamit, ez nagyon fontos, amit mondtál, mert hát ez ugye irgalmatlan terhelést jelent, mondjuk például itt a kiköltöző érdi új lakosokkal kapcsolatban is felmerült többször.
Még az ország egyik részében senki nem lakik, a másik része meg már élhetetlen.
Igen, mert hogy infrastruktúrálisan sincs felkészülve, mondjuk akár, hogy Velencét nézzük, vagy ott a Velencei tó térségét, rengetegen költöznek oda, de hát nincs annyi csővezeték, nincs annyi óvoda, nincs annyi akkora áramellátás, meg szolgáltatás. Tehát, hogy ott is egy megállt kéne szabni ennek a dolognak, nyilván ezt nem lehet, vagy nem tudom, hogy lehet-e.
Ne felejtsük el azt, hogy a legeslegfontosabb dolog ebből a szempontból nem az, hogy hol szeretnénk lakni. Tehát, hogyha valaki most mérlegeli magában, hogy egy ilyen kellemes, vidéki, madárcsicsergős helyen szeretne lakni, vagy a nagyváros közelében, akkor ezek ugye ilyen idilli meg egyéb szempontok. De valójában a legfontosabb dolog az, hogy hol keressük a pénzünket, hol van munkahely, és ebből a szempontból ugye Budapest közelsége ebben erős, nem azért, mert itt sok esetben természeti szépségében szebbet találunk, mint vidéken, mert vidéken nagyon sok szép természeti jelenség van, lehetőség van, nyugalmasabb az élet, 100 pozitív dolgot tudok elmondani, de a pénzt viszont itt tudják megkeresni a fiatalok. Vidéken ugye azért, ha azt nézzük, 100 évvel ezelőtt a mezőgazdaságban többen dolgoztak, mint ma, mert ma már gépekkel végzik a mezőgazdasági munkákat, tehát amire korábban több száz ember kellett, az ma egy gépkezelő, meg egy karbantartó egy géppel megoldja mondjuk egy kaszálás, vagy bármilyen mezőgazdasági terület kapcsán. Tehát ezeknél óriási változás következett be, és nem tudunk visszamenni a vidék irányába. Vidéken is ugye ott van valójában jól működő helyi piac, helyi élet az ingatlan piacon, ahol azt látjuk, hogy egy gyár, egy üzem oda települt, ahol valamilyen kis manufaktúra működik, ahol legalább 50-100 embernek egy faluban több munkát tudnak adni, mint a szomszéd faluban. Ott lényegesen jobban működik a falu, szebb a város, látszik, hogy ugyan teljesen más az egész környezet. Tehát alapvetően mindenhol a munkahely és az ipar az, ami meghatározza azt, hogy hogy működik az összes többi életfeltétel vagy életkörülmény a piacon. Itt most ugye azt veszük észre, hogy Budapesten és Pest megyében nincsen munkaerő, tehát ez mindenféleképpen a munkához való kötöttséget jelenti az, hogy ezek az ingatlan piacok úgy fölfutottak, ide költöztek az emberek, úgyhogy alapvetően ez az, ami befolyásolva lesz, és ebben nem lehet jobban széthúzni az országot.
Itt a végére még akkor egy aktualitás, ami így földrajzilag fontos. Érd most milyen helyzetben van? Az érdi ingatlanpiac ingatlanpiacot mi jellemzi?
Én egy nagyon picit, nagy erősebb csökkenésre számítok a keresletben az agglomeráció egészét tekintése, tehát hogy Érdet is tekintve, mint Budapesten. Tehát amikor azt mondtam, hogy Budapesten én egy 10-20-30%-os csökkenéseket várok Budapesten és az agglomerációban, akkor ezt nagyjából úgy értelmeztem, hogy kb. 10%-ot várok a budapesti kerületekben, és mondjuk 30%-ot az agglomerációban. Egészen egyszerűen azért, mert van még egy nagyon fontos hatás, ami az elmúlt években belépett az életünkbe, pedig a benzinár, és kifejezetten az agglomeráció vagy jellemző, hogy a családok legalább egy, de sokszor két autót használnak, ezáltal itt sokkal nagyobb a félelem attól, hogy vajon be fogunk-e tudni járni, dolgozni a munkahelyünkre, vagy akár ugye a településen belül fogunk-e tudni mozogni a gépjárműveinkkel, és ugye ez egy picit lejjebb viszi a keresletet ezeken a helyszíneken, tehát ez egy nagyon fontos tényező abban a döntésben, hogy valaki mondjuk Érden, vagy a 11. kerületben vegyen egy ingatlan, és ez itt egy picit gyengébb keresletet fog eredményezni, valószínűleg addig, ameddig ez a háborús helyzet és a benzinárnak a probléma akkor a helyre nem áll. De amikor az meg helyre áll, akkor egészen biztos, hogy megint tömegesen fognak érdeklődni Érd felé, vagy Érd irányába Budapestről kiköltözők, illetve ugye ne felejtsük, hogy Érd kitüntetett helyzetben van abban a szempontból is, hogy nem csak kifelé költöznek az emberek Budapestről, hanem vidékről, akik ugye alapvetően ebből az irányból közelítik a fővárost, nagyon szeretik ezt a helyszínt, hiszen ugye nagyon sokaknak azért idegen a nagyvárosi környezet, akik vidékről költöznek föl, és Érden találják meg ezáltal az otthonuk, ami mégiscsak Budapest közelségében van, de nem 10 emeletes lakótelepekkel van tele.
Nagyon sok okos dolgot tanultunk ma is tőled.
Szépen.
Köszönjük szépen, Ákos, hogy itt voltál.
Köszönöm a beszélgetést.
Szia, szép napot neked.
Szia, szép napot.
Sziasztok.
Balla Ákossal beszélgettünk, a Balla ingatlan vezetőjével, tulajdonosával. Gondolom, én ha már Ballának hívják.